Matolcsy György fontosnak tartotta, hogy véleményt nyilvánítson, illetve víziót is fölvázoljon. Először is, hogy nem kell, és kicsit a politikát is belekeverve, mintha az a jövő évi választás kérdés lenne, de ettől eltekintünk, mert amúgy is elég nagy vita van a közgazdászok körében, euróbevezetés ügyében, meg hogy a hibákat ki lehet-e javítani, inkább az időzítésen megy a vita, de azért néhányan megkérdőjelezik a bevezetés szükségességét, és úgyhogy erről a témáról kérdezzük most a következő percekben. Itt van velünk Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt,
sziasztok! Hát sejtem, hogy te nem az euró vonaláról fogsz elindulni, hanem inkább a kicsit mélyebb bugyraiból a gazdaságnak, hogy azon kellene változtatni, de azért kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
Hát én azt mondom, hogy Magyarországon nagyon egy oldalúvá vált az euróval kapcsolatos vita. Ugye mindig nagyon nehéz egy ilyen vitát, egy gazdaságpolitikai kérdést megfogni, amikor Matolcsy György ezekhez hozzászól, mert hát ugye nagyon sokan Matolcsy Györgyöt hát egyfajta ilyen, hogy fogalmazzak, szépen. Szóval, hogy picit ilyen dadaista megszólalásairól ítélik meg, ugye a piros fenekű gyerekek és piros pöttyös fenekű gyerekek és a forgatótengelyek és a banánok és a nem tudom mik után. Nehéz azt mondani, hogy vegyük komolyan ezeket a vitákat. Nagyon sok ember számára ez egy politikai vita. Tehát, hogy az euróról az jut eszük be, hogy ja Istenem, milyen gáz, hogy még nem vagyunk benne, mindenki más benne van, előbb fognak oda jutni a bulgárok vagy a horvátok, mint hogyha ez valami fajta verseny lenne, és aki előbb oda jut, az európaibb vagy fejlettebb. Ez az egyik típusú érvelés, és szerintem ez nem szerencsés, ennél sokkal mélyebb gazdaságszerkezeti kérdéseket kell mérlegelni az euró bevezetésénél. A másik társaság az politikai okokból azt gondolja, hogy ha belépünk, akkor Orbán Viktort odaszögezzük az Európai Unióhoz, mert hogyha ki akarna lépni, akkor hogyha euró tagállam vagyunk, akkor nehezebb onnan kilépni. Erről azt gondolom, hogy Orbán Viktornak semmi érdeke egyébként az Európai Unióból kilépni, mert Orbán Viktornak addig van nemzetközileg magas presztízse, amíg ő egy Európai Uniós miniszterelnökként barátkozik Putyinnal, Xi Jinpinggel, Bolsonaroval. Ha kilépne, akkor ő egy Gruevski szinten érdektelen nemzetközi politikai aktor lenne. Tehát, hogy ezeket az ilyen szimbolikus, politikai típusú gondolatokat az euró bevezetéséről szerintem érdemes lenne a háttérbe tolni. Nem politikai kérdés az euró bevezetése, és nem szimbolikus kérdés, hanem nagyon mélyen gazdasági kérdés, amit megmutat az, hogy az euró periféria, és itt hangsúlyoznám, hogy ez nem észak-dél kérdés sem, ahogy Matolcsy György felvezette, hanem egy centrum-periféria kérdés, tehát hogy az euró perifériának bizonyíthatóan nem tett jót a euró bevezetése. Írországtól kezdve Finnországig, Szlovéniáig volt problémás, nem csak a déli államok, nem csak Görögország, Ciprus, Olaszország, Spanyolország, Portugália, hanem nagyon-nagyon sok országnak, és ezért érdemes lefolytatni egy gazdaságpolitikai vitát a kérdésre.
Rendben, és ez tök jó, és szerintem erről nagyon sokat érdemes beszélgetni, és úgy, ahogy te mondtad, mély struktúráiban megnézni azt, hogy mi az, ami hibázik ezekben az általad periféria államoknak, vagy országoknak nevezett területeken. De ezt megelőlegezendő, azt el lehet-e képzelni, mert nekem ebben az egészben az volt a teljesen homályos, hogy 2 euró van. Tehát, hogy tényleg konkrétan 2 euró van, és hogy vegyük ki a képletből a dadaista megjegyzést, de hogy az új digitális pénzügyi rendszerek lehetővé teszik ennek a bevezetését, hogy 2 euró legyen.
Ugye a 2 euróval kapcsolatos érvek nem Matolcsy Györgynél jelentek meg először, ez már felvetődött korábban is, És hát ez az egyik tipikus kritikára alapul egyébként az euróval kapcsolatosan. Ugye vannak pozitívumai az eurónak, ezek tipikusan a stabilitáshoz kötődnek, infláció stabilitás, árfolyam stabilitás, költségvetési stabilitás, ilyesmik szoktak lenni, de vannak negatívumai is az eurónak, szerkezeti negatívumai, hogyha csak egyetlen egy ország jutott volna bajba, akkor azt gondolhatnánk, hogy az annak az országnak a hibája. Ha csak Görögország lett volna problémás, és mindenki más jól járt volna, akkor azt mondhatnánk, hogy az Görögország hibája egyedül, de hát mondom, hosszú sora az országoknak jutott bajba, és az egyik ilyen tipikus kritika az euró szerkezetével kapcsolatosan az a kamatlábhoz kötődik, azaz, hogyha nem állnak össze az üzleti ciklusai az országoknak, tehát nem ugyanakkor van növekedés és recesszió, akkor nem lehet ugyanazt a kamatlábat alkalmazni ezekre az erre az országcsoportra, nem homogén. Úgy hívjuk ezt közgazdasági nyelven, hogy nem optimális valutaövezet. Ez egy Robert Mundell nevű amerikai közgazdásznak a munkája. Ha valakit mélyebben érdekel ez a dolog, akkor a YouTube csatornámon megtalálja. Egyébként az euróval kapcsolatos összes kritikát is, tehát ha csak arra rákeres, hogy Pogácsi Zoltán euró, akkor megtalálja.
Igen.
Szóval, hogy csak azért mondom ezt el, mert ezek ilyen komplett féléves tárgyak egy egyetemen, tehát nagyon nehéz ezt röviden elmondani, de hogyha nem lehet ugyanazt a kamatlábat alkalmazni recesszióban lévő és boomban lévő országban, már pedig nem lehet, akkor ugye a kardinális kérdéssé válik, hogy az eurozóna homogén ebből a szempontból. És Paul de Grove, aki az eurozóna egyik vezető akadémiai szakértője, többször több helyen publikációban bemutatta, hogy az eurozóna nem optimális valutaövezet, tehát nem szabadott volna így ebben a formában létrehozni. Ebből nem, még egyszer hangsúlyozom, nem egy északi és déli euró következne, hiszen nem biztos, hogy északon mindig mondjuk kisebb a növekedés, mint délen, bár ugye azt várnánk, hogy a periférián nagyobb legyen a növekedés definíciószerűen, hiszen ugye egy másik dolog, amit elvárunk az Európai Uniótól, az a felzárkózás. A felzárkózáshoz meg ugye az kell, hogy mindig jelentősen magasabb növekedés legyen a periférián, mint a centrumban, mert egyébként nincs felzárkózás. Ha viszont ez így van, akkor nagy valószínűséggel a kamatláb nem lesz megfelelő mind a két társaságnak, de ez nem feltétlenül észak-dél kérdés, inkább centrum-periféria. Tehát ha Kelet-Európa mondjuk sokkal gyorsabban nőne, mint a centrum, amit ugye elvár Nyugat-Európa, Észak-Nyugat-Európa, amit elvárunk, hogy legyen felzárkózás, akkor
biztos, hogy elvárja ezt a centrum, mert én nem vagyok ezzel teljesen így tehát meggyőződve.
Nem a centrum várja el, hanem te várod el, mint
ja, igen, oké, bocsánat, akkor félreértettem, tehát én várom el, hogy oké.
Én nem vagyok biztos, hogy mondjam, az Észak-Nyugat Európa ebből a szempontból szerintem semleges, hogy azt gondolják, hogy beléptünk az Európai Unióba, és hogyha mindent jól csinálunk, és konvergencia van, hát legyen tök jó, akkor Európa konvergál. Ha a kelet-európaiak önsorsrontó módon nem tesznek meg mindent a saját konvergenciájukért, és hát itt hangsúlyozom, hogy persze vannak strukturális adottságok is, tehát nem egyszerűen csak a kelet-európaiakon múlik, hiszen vannak nemzetközi függések is, és ezt nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják a közgazdászok, hogy bizony vannak dependenciák, függések, de az sem teljesen igaz, amikor valaki azt mondja, hogy csak a függések határozzák meg a periféria sorsát, hogy elég sokat tudunk tenni, hogy elrontsuk a saját fejlődésünket, de ha van fejlődés, ha van konvergencia, akkor bizony más kamatlábra van szüksége a perifériának, és ebből a szempontból bizony indokolt két külön kamatláb, az meg két külön eurót feltételez, mert ugyanabban az eurózónában nem lehet két kamatláb, abból arbitrázs lenne, nyilvánvalóan csak egy kamatláb lehet az európai, legalábbis nominális kamatláb, csak egy lehet. Aztán az, hogy az inflációk azok másmilyenek a zóna különböző országaiban, hogy más kérdés, de nominális kamatláb az csak egyfajta lehet, és ez vezetett többek között az eurózóna problémáihoz, 2010 után, de van még négy másik kritika is, ezért reklámoztam egy kicsit a YouTube csatornámat, mert négy másik nagyon potens kritika van még egyébként az euróval kapcsolatosan.
Hát az első, bocsánat, az első kritikából abban automatikusan következik a Matolcsi féle javaslat, tehát ez alapján logikus.
De nem az észak-dél, tehát az a része következik, hogy hasznos lett volna két különböző eurozónát csinálni, de nem feltétlenül észak-délként, hiszen ugye például láttuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek annak ellenére volt lassú a növekedése, hogy mondjuk a periférián voltak, és voltak olyan országok, amelyek bizonyos pontokon gyorsan növekedtek annak ellenére, hogy a centrum részei voltak, és ezt meg nagyon nehéz megmondani, hogy melyik országok. Magyarország esetében nem volt kiemelkedően magas növekedés annak ellenére, hogy centrum ország, és adott esetben mondjuk sokkal jobban korrelálta a mi növekedésünk egy centrum országéval, mondjuk egy Németországéval, pont a függés miatt. De mondjuk egy Írországnak vagy egy Görögországnak a növekedése az elképesztően más volt, ezért idéztem Paul de Grovot, neki vannak, de Voxon meg lehet találni például, gyönyörű ábrái vannak, ahol bemutatja, hogy mennyire nem optimális volt az euró.
A már csak felsorolásszerűen, mert tényleg kevés az idő, és erről óriási viták mennek a közgazdászok között, meg hogy hónapokig oktatják az egyetemen. Felsorolásszerűen elmondod a másik négy kritikát, illetve hogy egy ekkora országnak mi alapján célszerű eldöntenie, hogy csatlakozzon vagy ne csatlakozzon, mondjuk a legfontosabb döntési szempontokat?
A másik négy kritika az alapvetően a bérkonvergenciára vonatkozik az egyik, tehát az, hogy a németek a bérek visszatartásával tudtak úgy versenyelőnyt maguknak kicsikarni, hogy közben a termelékenységük nem emelkedett olyan gyorsan, mint másoknak, és nincs benne az eurozónában az, hogy a béreket nem lehet visszatartani, nem nő a bér olyan gyorsan, mint a termelékenység, ugye ez volt a híres Agenda 2000 Németországban. Aztán egy másik kritika az a kereskedelmi egyensúlytalanságokhoz kapcsolódik, hogyha nincs eurónk, akkor az automatikus leértékelődés, felértékelődés megtörténik, tehát ugye kereskedelmi viszonyokban a túl sokat exportáló országok valutája az felértékelődik, a másik oldalon meg pont az ellentéte történik, és ezért egyfajta kereskedelmi egyensúly, automatikus stabilizátor működik ez megszűnik, ha bevezetem a közös valutát, hiszen fixáltak az árfolyamok, és ne gondolja senki, hogy az, hogyha valaki túl sokat exportál, az csak arról szól, hogy ő versenyképes, ez sokkal mélyebb és bonyolultabb összefüggés. Aztán van egy olyan kritika, ami a válságkezeléshez kötődik, tehát hogy a 2010-es U10 utáni euróválságot azt egyértelműen nagyon drasztikus és káros megszorításokkal kezelte az eurózóna, tehát gyakorlatilag úgy szokták ezt mondani, hogy alkotmányosították a megszorításokat, amit egyébként most már maga az Európai Unió is belátott, az IMF is belátott, az OECD, tehát rettentő sok nagy intézményi megszólaló is elmondta, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, és káros volt. Ma már nem is így csináljuk, tehát azért hozzátenném, hogy mostani Covid válságot már kifejezetten keynesiánus keresletélénkítéssel kezelte az euró, tehát úgy néz ki, hogy lejött erről a nagyon káros, megszorítós, stabilizált költségvetési egyensúlyos vonatról, és hát az utolsó kritika pedig a pénzmennyiséghez kötődik, tehát az úgynevezett monetáris finanszírozáshoz, modern monetáris elmélethez, tehát hogy válság esetén lehet-e pénzmennyiség bővítésével stimulálni a keresletet, vagy nem. Most ebben megint egyébként volt egy elmozdulás, mert ebből a szempontból régebben rettentően elutasító volt az eurózóna, de az elmúlt
Főleg Németország, igen.
Főleg Németország, de az elmúlt években, hál' Istennek, ebben is volt egy jelentős fordulat. Még nincs teljesen monetáris finanszírozás, de nagyon messzire elmentünk ebből a szempontból. Hát, és Ezek nagyon bonyolult összefüggések, mondom, nem egy ilyen 10 perces igen. beszélgetés részei, ezért ajánlottam a YouTube csatornát, de azt nagyon hangsúlyozottan mondanám, hogy nem politikai és nem szimbolikus kérdés, tehát ha belerohanunk egy ilyenbe, és aztán 20-30 év múlva rájövünk, hogy basszus, ezt jobban végig kellett volna gondolni, és hányszor történt már ilyen Magyarországgal, hogy belerohantunk valamibe. Azok a típusú érve, még Magyarországon vannak, hogy lám-lám, micsoda élelmiszerinfláció van, és ezt az eurónak tudjuk be, ezek nagyon sokszor téves érvek az egész világon élelmiszerinflációval. Jelenleg szociálpolitikával lehet kezelni, ez nem feltétlenül a euró árfolyamának a kérdése. Akárhányszor romlik egy kicsit a forint az euróhoz képest, rögtön megszólalnak azok a hangok, hogy azonnal be kell vezetni az eurót, aztán amikor egy kicsit javul, akkor ezek a hangok csöndben vannak. Én azt gondolom, nem vagyok feltétlenül ellene az euró bevezetésének, de az nagyon jó lenne, hogyha ez tényleg egy érdemi mély vita előzné meg Magyarországon.
Uh-huh. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt a kérdést is. És hát, és szeretnénk még tovább, igen, kicsit a vitába is majd belemenni, már amennyire tényleg néhány perce, vagy fél óra alatt lehet a fontosabb döntési szempontok
érdemesre várni. Mert én többet szerettem volna hallani arról, hogy a termelékenység javítása az, hogy lehetne elérni Magyarországon, és ez kinek az érdeke, meg az ilyen jellegű.
Na,
egy másik téma.
Vegyük részt. Ez nem teljesen, mert összefügg ezzel.
Ja, persze, nyilván összefügg, de egy külön téma.
És a termelékenység hogyan függ össze, az ezzel összefügg téma, és hát csak egy fél mondatot, ha megengedtek, soha semmikor a gazdaságtörténetben nem találunk példát arra, hogy egy ország időnként ne használt volna leértékelést. Tehát egyetértek azzal, hogy hosszabb távon a versenyképességnek az az alapja, hogy termelékeny legyen az ország, jó technológiát, jó termékeket, menedzsment módszereket használjon, de nem tudtok mondani olyan példát, legyen az a Távol-Kelet, Kína, Amerika, javaslom a Pláza egyezményt megnézni, Egyesült Államok, Skandinávia, mindenki használt leértékelést. Tehát ami el van terjedve Magyarországon, hogy a leértékelés az no-no, soha, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lapos butaság. Nem szabad sokat használni, de időnként bizony szükség van rá.
Uh-huh. Hát, és ha ez így van, akkor ismét egy érve mellett, hogy csak nagyon óvatosan az euróval és jól átgondoltan csatlakozni hozzá. Uh-huh. Oké, okay.
Okay, folytatás következik. Köszönöm.
Mi köszönjük, szép napot!
Sziasztok!
Szia-szia! Pogácsa Zoltán volt tehát a vendégünk, a közgazdász szociológussal beszéltük át az euró bevezetés problematikát, illetve az erről szóló vita hátterét inkább egy kicsit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.